Nem látok gyerekeket.
Kettes van.
Nincsenek?
Kisebb.
Jó, ott vannak a szék alatt? Szeretettel köszöntelek benneteket is, kedves gyermekek. Készültem egy mondattal a Bibliából, hogy azt nektek mondjam el. Elmondhatom közben, nem baj, ha nem látlak benneteket. De azért mondom, jó? Van még gyermek a... Dávidka, ugye?
Jó helyeken előre szokták.
Ja? Hát tényleg, anyuka, Eszter, nem hoznád a kisgyerekeket előre? A kisgyerekeket? Ez nem egy rossz szokás. Ja, ide, itt balra az első sorba csak egy két perc, Zelma, Zalán? Nincs Zalán? Zelma van. Ja? Azt hittem a Zalán is. Dávid itt van. Dávid nem a nagylány, Alexa hallottad. Múlt szombaton Balatonfüreden ezt hallottad, de most ismételünk, jó? Gyere, Dávidka! Nem, jó. Egy mondatot mondott Jézusnak az édes apja, az édes atya. Egyetlen egy mondatot mondott neki, mikor megkeresztelkedett Jézus 30 évesen a Jordánba. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt hallottuk ugye múlt héten. Még egyszer mondom, az atya ezt mondta az ő fiának, Jézus Krisztusnak, amikor megkeresztelkedett. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És most szeretném megkérdezni tőletek, rólatok is elmondhatják a szülők ezt szerintetek? Minden nap? Ez az én szerelmes lányom, szeretett lányom, akiben én gyönyörködöm. Tud anyuka, apuka gyönyörködni bennetek minden nap? Tud, mert olyan aranyosak vagytok, olyan kedvesek vagytok. Hát tényleg a gyerekekben mindig lehet gyönyörködni, mert mindig olyan szófogadóak vagytok, olyan kedvesek vagytok, olyan engedelmesek vagytok. És tudjátok, hogy Jézusnak miért mondta ezt az atya? 30 éves korában? Hát ezt nem akkor találta ki, hogy most egy ilyet mondott neki. Mert képzeljétek, egész gyerekkorában olyan volt, hogy gyönyörködött benne az atya. Egy gondolatot emelek csak ki belőle. 12 éves volt Jézus, ti még nem vagytok 12-k, ugye nem? De nem sokára, de mikor ott maradt a templomba, a gyülekezetbe Jézus a nagy tanítókkal beszélgetni, akkor gyönyörködtek benne a tanítók is, hogy honnan van benne ez a nagy bölcsesség, ez a nagy tudás. És amikor jöttek a szülei, hogy hát már mióta kerestünk, miért nem jössz haza? És akkor rögtön engedelmes volt Jézus, és hazament velük. Gyönyörködtek a szülők is Jézusban, meg gyönyörködtek a tanítók, az emberek is benne. Hát én szeretném, ha ezt a mondatot jegyezzétek meg, hogy Jézus olyan szófogadó volt, kedves kisfiú volt, kedves gyermek volt, segítőkész volt mindenkihez, szófogadó volt a szüleihez, hogy az atya olyan szeretettel, olyan őszintén mondhatta el, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És rólatok is mondják ezt a szülők minél többször, jó? És a szülők is majd mondják el a gyermekeknek, hogy milyen jó lenne, ha ezt én minden nap elmondhatnám rólatok. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Akkor majd találkozunk. Még? Maradjatok itt a teremben, ha tudtok. Egy kicsit, jó? Köszönöm szépen, hogy kijöttetek ide előre. Hát tulajdonképpen ezzel folytatjuk a felnőtteknek szóló ige, egy ige verssel, amit Jézus is mondott a tanítványnak, hogy mikor tudna gyönyörködni az atya az ő tanítványaiban, mikor tud igazán gyönyörködni bennünk az atya is, meg a jó Isten is, meg Jézus is, hogyha mit teszünk, vagy mi, hogy élünk. Olvasom János Evangélium a 15. fejezet nyolcadik verséből a szőlővessző és a szőlőtő példázatának az összefoglalásaként Jézusnak a szavait. János Evangélium a 15. fejezet 8. verset olvasom most csak. Abban dicsőítették meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Hatalmas Biblia vers. Abban dicsőítették meg az én atyám, abban mutatja meg az ő szépségét, jellemét, az ő hatalmát, az ő jóságát, szeretetét ebben a világban. Abban nyilatkozik meg elsősorban az Isten dicsősége és jelleme ebben a világban, hogy ti, tanítványaim, sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Azért ezen lehet gondolkodni, ugye, hogy miben dicsőítetik meg az Isten? Bocsánat, hogy nem a szombatiskola ellen beszélek, meg nem a tudás, meg az ismeretek ellen beszélek. De ugye nem abban dicsőítetik meg önmagában, hogy nagy tudásunk van, és csodálatosan tudunk beszélni az igéről. De ez is csodálatos dolog. Ez is az Isten dicsőségét szolgálja. De itt Jézus pontosan fogalmaz, hogy ennek a következményéről fog megdicső, ennek az ige ismeretnek a következményétől, gyümölcsétől fog megdicsőíteni az atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Ugye mik a gyümölcsök? A lélek gyümölcsei egyrészt, másrészt meg gyakorlati eredményei az életünknek. Emberek megtérése, emberek Istenhez vezetése, és a mi lelki gyümölcseink, ez mind, hogy sok. Nagyon érdekes, hogy ebben a 15. fejezetben nem csak azt mondta, hogy gyümölcsöt teremtek, hanem sokat. Már azt mondja, hogy ha szőlőtön maradtok, nem csak, hogy terem az a szőlővesző néhány gyümölcsöt, hanem sok gyümölcsöt fog teremni, ha a szőlőtön marad. És hogy ebben dicsőítetik meg. De én a mondat második részére szeretném a figyelmet fordítani, hogy ez hogy valósulhat meg. Akkor azt mondta Jézus, hogy legyetek nékem tanítványaim. És legyetek nékem tanítványaim. És szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy Jézus hogy mit mondott a tanítványságról, és múlt héten is úgy elnézést azoktól, akik hallották ezt a múlt heti témát, hogy hol beszél Jézus az igazi tanítványságról? Hogyan lehetünk igazi tanítványai? Mi jellemzi az igazi tanítványokat? Mert tudjátok, hogy a búcsúzás, akkor Jézus ezt mondta, mielőtt elbúcsúzott a tanítványaitól, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát, ha ti tanítványok lesztek, akkor ebből az a sok gyümölcs fog teremni, hogy ti is elmentek széles a világra, és tanítványokká tesztek ti is másokat. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelve őket. Most tényleg felvetettem múlt héten is a kérdést a kedves füredi testvéreknek, és most nektek is felvetem, hogy idézzetek föl ige verseket, ahol Jézus azt elmondja, hogy milyen egy igazi tanítvány. Míg gondolkodtok ezen a néhány ige versen, hogy milyen az igazi tanítvány, ugye a görög kifejezést szeretném mondani, hogy mateteos, a tanítványság, az nem ezt mondja, hogy tanuló, csak tanuló, hanem a mesterét követő, a mesterrel szoros kapcsolatban lévő személy, aki folyamatosan egy tanítványi viszonyban él a mesterével. Azért ne keverjük össze a keleti vallások guruival, meg mik vannak ott, tanítóival, mestereivel, akik teljesen alárendelődnek ugye a mesternek mindenben, és hát amit a mester mond. De persze valamilyen szinten Jézus is így tekintett magára, mint mester és tanítvány, csak egyet mondott, hogy ne hívassátok magatoknak mestereknek, meg doktoroknak, mert egy a ti mesteretek, én vagyok. Tehát, hogy emberek ne legyenek mesterek, ez a keleti filozófiának, meg a vallásoknak a nagy félrecsúszása, hogy emberek váltak mesterekké. És úgy lettek tanítványok emberek, hogy az embereket dicsőítik, és mint mestert fogadják el. Most itt egy keresztény közösségben ilyen ne legyen. Lehetnek tanítók, lehetnek szolgálattevők, szolgák, aki nagyok közöttetek legyen mindenki szolgája, de nem mester. Jézus a mesterünk, és mi vagyunk a tanítványai. Akkor idézzetek fel, legyetek kedvesek, eszetekbe jut el, milyen az igazi tanítvány. Miről ismerszik meg, hogy ti az én tanítványaim vagytok? Most már szerintem kicsit a szátokba adtam az egyik igét. Arról ismeri meg, hogy az én tanítványaim vagytok a világ. Erről ismeri meg. Miről? De hogyan? Hogy én szerettelek titeket, igen. Na ez a negyedik dolog lesz. Öt igeverset szeretnék felidézni, és ez a harmadik lesz, nem a negyedik. Kezdjük előről. Mitől lesz tanítvány valaki? Hogyan lesz tanítvány valaki? Ez is nagyon fontos, amit mondtatok. Máté evangélium a 10. fejezet 24. versét lapozzátok fel, ahol Jézus kiküldi a tanítványait, ugye a 12-t, már, hogy menjenek és gyógyítsanak meg, tegyenek csodákat és tanítsák az embereket. Máté 10. fejezet 24. versében olvashatjuk a 24.-25. versében, hogy nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Nem fogjuk elmélyíteni, én csak egy-egy gondolatot szeretnék felidézni ezekből az ige gondolatokból, hogy nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Azt szeretném ebből kiemelni, hogy az igazi tanítvány az úgy tanítható. Nem érzi magát okosabbnak a tanítójánál, nem a mesterénél. A tanítványság első kritériuma, hogy mi tanulók akarunk lenni. Mindig tanulni akarunk a mestertől, Krisztustól. Mondhatnám azt, hogy nem leértékelendő kritérium ez a tanítványságnak, hogy vajon tanítható lelkületűek vagyunk-e, és mindig akarunk-e a mestertől tanulni. Vagy mi azt mondjuk, hogy meggazdagodtam, gazdag vagyok, semmire nincs, amit most a szombatiskolán is, hogy én nekem már semmire nincs, én már gazdag vagyok, én már mindent tudok. Én azt gondolom, hogy a tanítványság az egy élethossziglan tartó tanulást jelent a mestertől, és gyakorlati, elméleti ismereteket folyamatosan tanulnunk kell. Azt hiszem, hogy mint zeneszerző vagy tanárok tudhatják, hogy a tanítványokat is, hogy azt nem lehet azt mondani, hogy most már ő kijárt a zeneművészeti szakközépiskolát, vagy konzervatóriumot, és ő most már mester. Folyamatosan tanul, Attila, te is tanulsz talán még nagyobb mesterektől. Most elnézést a rossz példáért, de mi emberek olyan kicsik, olyan gyengék vagyunk, hogy nekünk mindig kell tanulni. Parancsolj.
Elnézést, hogyha már megszólítottál, de vannak más kollégák tanár is, akik tanítanak. De már megszólítottál, akkor hadd mondjuk erre egy történetet. Szokták hozni, az ifjúság szokta hozni a saját műveit, és előfordult olyan, hogy felmutatták a darabot, amit írtak, és mondtam, hogy ennek a darabnak egyetlen egy óriási hibája van. Mert régülten rám néztek, hogy
nem tudom,
mondtam nekik, hogy nem én írtam.
Ja. Olyan jó. Én tudtad dicsérni.
Tehát sokan azt gondolják, hogy a tanuló tanul csak a tanártól, de fordítva is igaz, a tanár is tanul a tanulótól. Tehát egész életünk végig tanulunk és tanulunk. Csak ennyit szeretném.
Köszönöm szépen. Az első gondolaton túl is léphetünk, tehát a tanítványság első feltétele, hogy mi naponta akarjunk a mester lábánál. Egyébként nem úgy van, hogy elmegy a tanítványi iskolába, ott meghallgat néhány órát, hazamegy és elfelejti a tanultakat, vagy a mesterét. Az ókori világban a mester-tanítvány viszony az olyan volt, hogy Jézus együtt élt a tanítványaival, a tanítványok meg a mesterrel. És a cselekedeteit, a szavait itták magukba a tanítványok. És folyamatosan képezték szellemileg, lelkileg, gyakorlatilag is magukat abban, hogy olyanok legyenek, mint a mester. Tehát, hogy nekünk mindig Jézust kell követni, és mindig. Ugye Jézus azt mondta, hogy ha kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halásszatok. Kövessetek engem. A mester az nem csak egy elméleti tanítást akar adni, hanem szoros kapcsolatban akar lenni a tanítványával. Kövessük őt, és tanuljunk mindig. Következő igevers. János evangéliuma 8. fejezetéhez lapozzunk. Fontos igevers, miután a megtanultakat már megtanultuk, mit kezdünk vele? Mit kezdünk a megtanultakkal, vagy hogy élünk azokkal? János evangélium a 8. fejezet, 31. 32. versét olvasom. Csak olyan igéket, ahol a tanítványság kifejezése szerepel. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Azért tartom csodálatosnak ezt az igeverset, miért? Mert nem azt mondja, hogy valamit megtanultatok, ettől ti már tanítványok lesztek, hanem tudjátok, mitől lesztek tanítványaim? Ha megmaradtok az én beszédeimben, és ha megismeritek az igazságot, akkor a szabadokká tesz titeket. Ezt az igeversen így gondolkodtam, hogy tényleg ilyen tanítványai vagyunk Jézusnak, hogy megmarad bennünk az ő beszéde, és megmaradunk az ő beszédeiben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És így eszembe jutottak ezek a szántóföldbe vetett mag példázatai. Hogy ez a mag ugye jó földbe került, bekerült a jó földbe az életünkbe, a szívünkbe, és ott dolgozik az ige magva az életünkben. Tényleg napi szinten benne marad Isten beszéde a szívünkben, és az valahogy úgy áthatja a lényünket, az életünket, mert abból mi következik? Abból az következik, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Szóval Jézus nem egy olyan tanár volt, vagy egy olyan mester volt, aki kisfiam, vagy olyan tanítványom, ha tanulsz, akkor mindig engem kövessél, és mint egy alárendelt viszonyban legyél velem, függő viszonyban, olyan értelemben, hogy úgy érezd, hogy szolgám vagy, vagy úgy vagy szolgám, hogy nem vagy szabad ember. Részben igen, szolgái vagyunk Jézusnak, de azt mondja, én egy olyan mesteretek szeretnék lenni, kedves tanítványaim, hogy ha ti beszéd, az én beszédeim bennetek maradnak, ez olyan csodálatos életet eredményezhet bennetek, hogy valósággal szabadok lesztek. Valósággal szabadok lesztek. Úgy később is mondja Jézus, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És úgy elgondolkodtam azon, hogy miért vagyunk feszültek naponta? Miért vagyunk annyira feszültek? Miért vagyunk idegesek? Miért vagyunk rossz lelkületűek sokszor? És én egyre tudok gondolni, hogy nem jutnak eszünkbe az Isten beszédei, amik az ígéretei. Például, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, vagy az ige magban nincs bennetek, hogy én megsegítelek, én veled vagyok, én szüntelenül segíteni akarom az életeteket. Számtalan ígéretem van, hogy akinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Szóval az ige magva valahogy nem lakozik úgy bennünk, hogy nem tudunk szabadok lenni eléggé a mindennapokban. Ugye elfelejtjük az igéket. Nem él az ige bennünk. Nem rejtjük a szívünkbe az Isten beszédét. Ugye, hogy szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ugye milyen csodálatos dolog tanítványnak lenni? Ez nem valamilyen, na most ez a kötelesség, ezt kell megtanulnod, és ebből vizsgáznod kell, és ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod. Az igén keresztül szeretnélek vezetni téged, és ha benned él az ige, akkor élj belőle, és akkor tanítványom leszel, oly mértékben, hogy megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz téged. Nagyon kevés szabad emberrel találkoztam, én se vagyok az. Nem vagyunk szabadok. A bűn szolgái vagyunk, ugye? Akkor pedig nem vagyunk szabadok. Ahogy mondja Jézus tovább ott a szegény zsidóknak is, hogy hát mi nem szolgáltunk senkinek, hát mi szabadok vagyunk. Ha a fiú megszabadít titeket, akkor lesztek csak valóságban szabadok. Ez lett volna a második gondolat, és azt szeretném nektek ezekkel a tanítványos igékkel valahogy felidézni, hogy olyan jó dolog a mesternek a tanítványa lenni. Tényleg csodálatos dolog. Szóval, és sokáig úgy voltam, hogy ezt kell megtenni, azt kell csinálni, ezt kell csinálni, mint az iskolában a gyerekeknek megmondják mindig, hogy mit kell csinálni. Jézusnál valahogy vagy más, ez egy olyan lelki mester tanítványság. Értitek? Hogy örömmel követi a tanítványa mesterét, mert szabaddá lesz. És olyan akar lenni, mint a mestere. Harmadik igevers. Ez is egy csodálatos igeversám, mert mitől lesz boldog az a tanítvány? Lukács evangélium a 14. fejezetét lapozzuk fel, és ettől szoktunk kicsit úgy megijedni, meg mindenki ettől az igétől ijed meg. Csak tanítványságról szóló igeverset idézek. Úgyhogy gondolkodjunk el, hogy az első, hogy tanítható lelkületűek vagyunk, a másik, hogy bennünk maradnak Jézus beszédei. Maradjon bennünk Jézus beszéde, akkor lesztek az én tanítványaim. Harmadik, 14.26-tól, ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Hát ez egy kicsit már keményebben hangzik, úgy koppanós, nem? Gyűlöljük meg a szeretteinket, a feleségünket, a gyerekeinket, még magunkat is gyűlöljük meg, különben nem lehetünk a tanítványok. Most a görög kifejezésben az a gyűlölet szó, az nem az ugyanazt jelenti, mint a magyarban a gyűlölet szó. Aki gyűlöli a fele barátját, itt az egy ilyen, tényleg egy ilyen érzelmi, hát mélypont a mi nyelvünkben. A Biblia egyébként két kifejezést használ emberi kapcsolatokban, gyűlöletet és szeretetet. Vagy szeretsz, vagy gyűlölsz. Kevésbé szeretni, nem eléggé szeretni valakit, az már gyűlölet, majdnem a gyűlölet kategóriája. Jézus szerint itt azt mondja, ha valaki jobban szereti, így mondhatnánk, hogy ha valaki jobban szereti, és itt ne a gyűlöletet, tehát egy kicsit rossz hangzása van ennek, hogy gyűlölje meg apját. Ha valaki jobban szereti apját, anyját, a fitestvéreit, a nőtestvéreit, vagyis magát is jobban szereti nálam, nem lehet az én tanítványom. Mi ebben az örömhír? Mitől jó ez a tanítványság? Valahogy azt akarja Jézus itt elmélyíteni bennünk, hogy én azt szeretném, te attól leszel igazán boldog ebben az életben, hogyha engem helyezel középpontba. A mestered szava többet jelent, mint a testvéreidé, vagy a feleségedé, vagy a... Tehát, hogyha persze a feleséged is ezt képviseli, amit én, akkor hallgasd meg őt és kövesd, de ne kerüljön senki elében. Az igazi tanítványság olyan feltétel nélküli kötődés, szeretett kapcsolatot igényel a mester iránt. És a mester is ezt igényli. Azt mondja, hogy miután már szabaddá váltál, utána már ez nem lesz probléma. Szeretném itt is hangsúlyozni, hogy Jézus olyan nagyon mély kapcsolatra vágyik ebben az igében, hogy azt lássuk meg, hogy mennyire tudjuk szeretni a feleségünket, a szeretteinket, nagyon tudjuk szeretni őket, és jó is, hogy szeretjük őket. De most a mester szempontjából, most gondoljuk meg, Jézus meg azt mondja, hogy és én, engem mennyire szeretsz? Én mennyire igényelnék tőled szeretetet, és mennyire szeretném, hogyha szeretet kapcsolat lenne közöttünk. Hát én mindig a második vagyok. Én maradjak a második. Szóval, hogy kicsit közelítsük meg onnan, hogy Jézus nagyon mély szeretet kapcsolatra vágyna velünk ezzel az igével. Ezt mondja, hogy nem azt mondja, hogy gyűlölködjél a feleséged, meg a gyerekeid iránt, meg ne szeresd őket. Azt mondja, ha jobban szereted őket nálam, ha az a szeretet kapcsolat sérül, mert minden idődet, energiádat az emberek szeretete köti le, és az ő szolgálatuk, akkor én hol vagyok az életedben? Hol vagyok én? Akkor nem vagyunk tanítvány, akkor nem vagyunk mester-tanítvány viszonyban. Lehet, hogy egy jó kereszténynek látszol úgy különben, meg elvégzed a kötelezettségeidet, vallási kötelezettségeidet, és külsőleg mindenki úgy jó kereszténynek is láthat, de mégsem vagy igazi tanítvány, mert az a mély szeretet közösség, amit én igényelek elsőnek veled, és személyesen csak veled, az, ha nincs meg, nem lehetsz a tanítványom. Mi a nagy parancsolat, a 10 parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Ez az első nagy parancsolat. És utána pedig szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Na most, hogyha a tanítványok nem így szerették volna Jézust, szerintetek meghaltak volna vértanúságban? Hát most tényleg. Föláldozták volna az életüket, a családjukat, a karrierjüket, hogy én nem tudom, a római üldözések, császár üldözések közben. Mind a 12 egy kivételével János természetesen halálalhat meg. Mindegyik valahogy vértanúsága. Hát azért ehhez több szeretet kellett valószínű, mint ami lehet, hogy bennünk még nincs meg annyira. Negyedik dolog. Azért itt jön a negyedik. Hogy miután nem szereted jobban az embereket, mint engem, és tudod, hogy én velem való szeretet kapcsolat az milyen csodálatos dolog, akkor jön a negyedik, hogy miről ismeri meg a tanítványságotokat a világ? Hát ezt már ugye idézted. Hogy erről ismeri meg. Most szeretném, így vannak gyülekezetek, ahol erről kell többet egy kicsit, az 5 pontból erről beszélni. Hogy arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy úgy szeretitek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Most hol vagyunk ehhez képest? És hát, hogy Jézus hogy szerette a tanítványokat, ugye? Hát voltak hibáik? Voltak hibáik a tanítványoknak, enyhén szólva. Egyik megtagadta őt, a másik elárulta. Ki volt a nagyobb, mindig ezen vitatkoztak, rivalizáltak egymással. Jézus ennek ellenére szerette, nagyon szerette őket, mindvégig szerette őket. És olvastam egy könyvet erről a testvéri szeretetről, és szerintem a lényegre tapintott rá, hogy mikor lesz olyan, ami szeretetünk, mint Krisztusé volt, egymás iránt. Az első. 3 kategóriát sorol fel. Az első, szeretnek téged, de nem ismerve. Téged nem ismernek, úgy szeretnek. Ez felszínes és kockázatos. Szeretgetjük egymást, mert nem ismerjük egymást, és nem ismerjük annyira egymás hibáit. Felszínes szeretet, ez a felszínes szeretet, ez nem a krisztusi szeretet, és kockázatos, mert értéktelen igazából ez a szeretet. Második kategória. Megismerem a másikat, és már nem szeretem, ez félelmetes. Mondja ez egy felsorolás. Miután megismerjük egymást, utána már nem szeretjük egymást, mert már, ha lehet, akkor inkább másokkal beszélgetek, vagy közelével nem megyek, vagy elkerülöm, mert hogy beszél, hogy viselkedik, stb. Fárasztó, milyen az élete, stb. Ez a második kategória. De van egy harmadik kategória, amit nem ismerünk igazán, és nem gyakoroljuk. Pedig ez a krisztusi szeretet gyakorlásához elengedhetetlen. Azt mondja, teljesen megismerni a másikat, és teljesen megszeretni, mert ez olyan, mint Krisztus irántunk való szeretete. És itt melyik szóban a hangsúly? A teljesen. Nem csak úgy ismerni a hibáit, meg a pozitívumait, hanem megismerni úgy, ahogy Jézus megismerte a tanítványokat. Ahogy Jézus szinte úgy belelátott a szívükbe, hogy mondjuk Péternél eszembe jutott, Péternél, amikor megtagadta Jézust. Mit látott Péterben Jézus? Egy árulót, egy tagadót? Megtagadta háromszor, és szinte Jézus azt végig hallgatta, hogy hát ez az én aranyos Péter tanítványom, miket beszél itt, hogy nem is ismerem ezt az embert, meg stb. És ha Jézus csak úgy ismerte volna Pétert, ahogy hát erről a pár mondatáról, hogy hát én nem is ismerem, akkor szerintetek úgy nézett volna Péterre, ahogy ránézett, hogy de szeretlek téged. Ennek ellenére is, amit mondtál. És Péter ettől szégyenült meg. Tehát Jézus ismerte Péter természetét, ismerte a jellemét, ismerte, hogy hányszor mondta, hogy Uram, hova mehetnénk örök életnek, beszéde van te nálad meg, hogy az életemet is feláldoznám érted. Szóval ismerte a heves, odaadó természetét Péternek Jézus, és ezt látta benne, és nem azt, hogy hát te most engem megtagadtál. Tehát ilyen gyenge vagy. Én mondtam neked, hogy a lélek kész, de a test erőtelen, de nem hitted el. Én mondtam, hogy te buzgó vagy, meg lelkileg úgy nagyon-nagyon akarsz, de nem ismered a természetedet. Látod, én szeretettel mondtam, rád tekintek. De abban a tekintetben mi lehetett Jézusnál? Hogy amikor ezt a tekintet találkozott Jézussal a kakasszó után Péternél, akkor megrendülve, visszaszaladt a Gecsemáné kertbe, és keservesen sírt. Egy tekintettől. Hát azért, mert Jézus teljesen ismerte Pétert. Például és Zákeusnál mi lehetett? Hogy ott lóg a fügefán Zákeus, mikor Jézus vonulott Jerikon keresztül, és meglátja Zákeust. Mindenki úgy ismerte Zákeust, mint a nagy rabló, epekes, vagy bocsánat, mint az adócsaló, meg a sanyargató, meg mindenkit hát kihasznált és tolvaj volt, és a római hatóságnak is dolgozott meg a saját zsebére. Mindenki így ismerte, kívülről. Jézus pedig meglátta a fügefán, meglátta ezt a szerencsétlen kistermetű Zákeust, és azt mondta, jár le hamar erről a fáról, mert nékem ma nálad kell vacsoráznom. És Zákeussal bementek a terembe, és ott elbeszélgetett Zákeussal Jézus. És mit mondott Zákeus? Amit patvarkodással elvettem, négy annyit adok vissza. Szegényeknek osztom el a vagyonomat, és mindent rendezni akarok az életemben. Miért? Mert Jézus ismerte Zákeus szívét. Ahogy ismerte annak a vámszedőnek is a szívét, a lévi vámszedő szívét, hogy gyere és kövess engem, és ott hagyta. Tehát testvérek, úgy ismerni a másikat, ahogy Jézus ismert bennünket. Úgy megismerni egymást, hát attól még nagyon messze vagyunk. Mert ha úgy megismernénk egymást, akkor úgy tudnánk szeretni egymást, mint ahogy Jézus szeretett minket. Ez ilyen egyszerű. Mi az első kettőt úgy, ahogy gyakoroljuk, szeretjük egymást, mert nem ismerjük, de ez kockázatos és felszínes. Nem szeretjük egymást, mert megismertük egymást, és ez félelmetes. De ha teljesen megismerjük egymást, akkor teljesen tudjuk úgy szeretni egymást, ahogy Krisztus szeretett minket. És így töltjük be a tanítványságnak a negyedik feltételét. Hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a befejezésül tulajdonképpen csak annyit szeretnék mondani, hogy miután a tanítványoknak ezt elmondta Jézus, most csak egy, és ez az ötödik egyébként az alapigénk, a János 15:8, hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek az én tanítványaim. A mondat második része olyan, számomra egy olyan kicsit szomorú, és egy olyan felsóhajtás, hogy kérlek benneteket, legyetek a tanítványaim. Ne legyetek mások, csak a tanítványaim. Ne akarjatok mindenben megfelelni, csak ennek a négy pontnak. Kérlek benneteket. Taníthatóak legyetek. Maradjon bennetek az én beszédem. Ne szeressétek jobban az embereket nálam. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Kérlek, legyetek az én tanítványaim. Miután ezt a tanítványok véghallgatták, hogy Jézus a mennybe ment, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, ezt mondta Jézus, az ötödik a búcsú beszédében, nem is azt mondta, hogy legyetek a tanítványaim, hogy ahogy ti tanítványaim vagytok, na úgy tegyetek tanítványokká minden népeket. Erre mit csináltak a tanítványok, mikor Jézus a mennybe ment? Ez lehetetlen. Ez lehetetlen, hogy mi tanítványokká tegyünk másokat, amikor mi se vagyunk azok. Emberileg mi nem tudunk Jézus tanítványai lenni. Mi legfeljebb ilyen rossz tanulók vagyunk, csetlőbotló emberek, de hogy igazi tanítványai legyünk Jézusnak. Emberileg képtelenség. Itt van az egész birodalom. Jézus elküld bennünket, hogy tegyünk tanítványokká. Hát mi milyen tanítványok vagyunk? Ki a nagyobb? Ki az okosabb, ki az ügyesebb, ki tud többet, ki tud kevesebbet. Ki ül a jobb felén, ki ül a bal felén ma Jézusnak az ő országában. Hát most így vagyunk tanítványok, és majd erre jönnek tömegek ezresével, milliós számba, hogy majd ők is tanítványok szeretnének lenni. Jézus tanítványai, Jézus követői. Hát ez lehetetlen. És amikor Jézus a mennybe ment, akkor megszomorodva, de a jézusi ígéreteket meghalva fogták magukat Jeruzsálembe, kerestek egy nagy termet, egy jó nagy termet, és azt mondták, hogy Jézus azt ígérte, hogy elküldi a Szent Lelkét, hogy az én tanítványaim legyenek, ami elvezérel majd titeket minden igazságra. Sőt, bennetek lakozom, nálatok lakok, és bennetek maradok. A lélek fog bennünket igazi tanítványá tenni, a Szent Lélek, hogy Jézus azt mondja, hogy nem csak a beszédem, hanem én is bennetek akarok élni. Akkor lesztek igazi tanítványaim, ha nem csak úgy visszaemlékeztek, hogy mit mondtam nektek, hanem veletek maradok, bennetek a szívetekben. És ezért könyörögtek a tanítványok a felházban, egymással mindent rendezve. És csak az, arra visszagondolom, hogy a Mester mennyire szeretetteljes volt velük, mennyire bölcs volt irányukba, hogy elmondta nekik, hogy na, nem tudtok magatoktól semmit tenni, semmi jót nem tudtok cselekedni, csak ha én bennetek vagyok, úgy vagytok rajtam, mint a szőlőtől a szőlővesző, akkor tudtok sok gyümölcsöt teremni, és ezért elküldöm a Szent Lelket, de ahhoz, hogy ez beköltözhessen a szívetekbe, ahhoz önvizsgálat, bűnbánat, önmagatok megalázására van szükség. Ne gondoljátok azt, hogy ti most milyen nagy tanítványaink vagytok, miközben olyan, mint annyi mindent tudtok már, és annyi mindent láttatok nálam. Nem tudtok azzá válni, ha csak én nem költözök a szívetekbe. És a tanítványok ezt nagyon jól megértették, és minden bűnt, minden akadályt elhárítottak, valahogy így mondja Ellen White a Pünkösd című fejezet, minden akadályt elhárítottak a Szentlélek útjából. Egymással testvéri közösségre jutottak, minden nézeteltérést megszüntettek egymással, és tanítványi közösségben fortak össze, és könyörögtek, imádkoztak a Szentlélekért. És 10 nap után így kiáradhatott a Szentlélek. És akkor olyan tanítványok lettek tényleg, amiről Jézus beszélt. Az emberek csak úgy néztek, csak csodálkoztak, hogy hát olyan, mint akik Jézussal voltak. Látszik rajtuk, hogy Jézussal voltak. Kívánom, kedves gyülekezet, hogy a tanítványságnak ezen a formáján és ezt az útját valahogy mi is megismerhessük, mert különben hát várhatjuk itt a késői esőt még évtizedekig. Ha nem leszünk ilyen megalázkodó tanítványa Jézusnak, akik tudjuk, hogy mitől lehetünk tanítványok, és tudjuk, hogy csak azáltal, hogy befogadjuk az ő beszédét, ha könyörgünk a lélek kiáradásáért, akkor a késői eső nem jöhet el addig, amíg erre nem jutunk. És addig Jézus nem jöhet el a világot lezárni, és második dicsőséges eljövetelével. De kívánom mindannyiunknak, hogy a pozitívum részét ragadjuk meg ennek a néhány mondatnak, hogy Jézus nagyon vágyik mesterünké lenni. Nagyon szeretne igazi mesterünk lenni, aki bennünk akar lakozni, bennünk élni. És szeretné igazi, engedelmes, szerető szolgáit irányítani, vezérelni, hogy elvégezhessék azt a munkát, amit ránk bízott. Amen. Amen.
Zárásképpen ima előtt énekeljük el a 310-es ének első és második versét, és ima után a 6. és a 7. versét. Tehát a 310-es ének első és második verset énekeljük el ima előtt, és utána a 6. és a 7. versét.
Yeah. Szerető jó Istenünk, Jézus nevében köszönjük meg neked, hogy tanítványaiddal, tanítványaidként hívtál el bennünket, és olyan viszonyban szeretnél lenni velünk, mint mester a tanítványával, aki mindenben őt követi, mindenben olyanná szeretne válni, mint a mestere. Segíts bennünket, drága Istenünk, hogy azokon az igéken keresztül, amiket megismertettél velünk, igazán tanítványaiddá válhassunk. Segíts bennünket, hogy felismerjük azt, hogy a tanítványságnak oly kevés feltételét éljük meg a mindennapokban. Oly kevéssé vagyunk taníthatóak, oly kevéssé vagyunk feltétel nélküli szeretettel irántad, és oly kevéssé helyezünk téged elsőként a helyünkre az életünkben. És hogy távol vagyunk attól, hogy úgy szeressük egymást, ahogy te szerettél minket. És hogy nem termünk sok gyümölcsöt. Segíts bennünket, kérünk, hogy a te lelkedért könyörögjünk búzgón. Segíts, hogy mi ketten-hárman össze tudjunk jönni, hogy a te nevedben igazán tanítványaid lehessünk. Kérünk szépen, hogy látva az idők jeleit, látva, hogy ez a világ már nem állhat fent sokáig, képesíts bennünket arra, hogy a szent lelket elnyerhessük és befogadhassuk, hogy igazi tanítványaid lehessünk. Jézus nevében kérünk szépen. Amen.
Mm-hmm.